Én nagyon sokat gondolkoztam azon, hogy miről legyen szó. Én annyi házi feladatot kaptam, hogy ne legyen témája a hétvégének, hogy most ilyen hatásvadászmód beszéljek, hanem tehát ne tematikus alkalom vagy alkalmak legyenek, hanem inkább egy igehelyről legyen szó. És hát tényleg sokat gondolkoztam, meg imádkoztam, és aztán hiszem, hogy nem véletlenül, de nagyon hirtelen jött szembe a 2 Péternek az első fejezete, és ebből nem is az egészet, hanem a mondjuk azt, hogy a közepét szeretném, hogyha 3 felvonásban megnéznénk, és majd fogjuk látni, hogy nagyon szervesen összefügg ez a néhány vers, a 2 Péter 1 és a 3-tól a 11. verséig, de nem szeretnék én nagy ívű fejtegetésekbe bocsátkozni, inkább minden alkalommal néhány olyan az igében biztosan benne levő és reménység szerint fontos és mindnyájunkat érintő gondolatot szeretnék felvetni, amin aztán lehet meg szabad tovább gondolkozni. Úgyhogy én nagyon szeretném, ha egyszerű alkalmak lennének ezek a mostaniak, és semmiképpen nem hosszú. Az első alkalomra én az első 2 verset szemeltem ki, a 3., 4. verset, majd meglátjuk, hogy nem szeretném túl hosszan sem most, de ennek ellenére majd szeretném először az egészet felolvasni, hogy azért lássuk, hogy nagyjából miről van itt szó. Úgyhogy erről lenne szó, azért mindenek előtt egy rövid imádságot még mondjunk el. Köszönjük, Urunk Istenünk, azt, hogy ahogy most itt együtt lehetünk ilyen sokan és sokféle háttérből, ahogy egy ilyen húzós hét után összegyűjtöttél minket, és hogy mindenki megérkezhetett, aki előre jelezte, hogy ma érkezik, és még hosszan sorolhatnánk ezt a sort, minden téged dicsér. Köszönjük ezeket a kézzelfogható, egyszerű ajándékaidat, és köszönjük, Urunk, az ezeknél talán nagyobbakat, de minőségileg biztosan különbeket. Köszönjük, Urunk, a veléd vetett hitnek a lehetőségét, és köszönjük, hogyha mi már hívő emberek lehetünk. És köszönjük a te ígéreteidnek a végtelen sorát, amikből élhetünk napról napra. És köszönjük, Urunk, most az igét. Kérünk azért, hogy szólalj meg majd ezen a héten, sokféleképpen, minden alkalommal, minden pillanatban, amikor az igével foglalkozunk, hogy ne csak olvassuk azt, hanem valóban értsük. Szólj, Urunk, és kérünk, hogy te tegyél minket alkalmassá arra, hogy meghallhassuk a szavadat. Amen. Fölolvasom akkor a 3-tól a 11. versi. 2 Péter 1. Az ő isteni ereje megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és a kegyességre való, azáltal, hogy megismertük őt, aki saját dicsőségével és erejével hívott el minket. Ezek által kaptuk meg azokat az ígéreteket, amelyek nekünk drágák, sőt a legnagyobbak, hogy általuk isteni természet részeseivé legyetek, és megmeneküljetek attól a pusztulástól, amelyet a kívánság okoz a világban. Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban álhatatosságot, az álhatatosságban kegyességet, a kegyességben testvéri szeretetet, a testvéri szeretetben pedig minden ember iránti szeretetet. Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem lesztek a mi Urunk Jézus ismeretében sem tétlenek, sem terméketlenek. Akiben pedig ezek nincsenek meg, az vak, rövidlátó és elfeledkezett arról, hogy régi bűneiből megtisztult. Ezért tehát, testvéreim, igyekezzetek még jobban megerősíteni elhivatásotokat és kiválasztásotokat, mert ha ezt teszitek, nem fogtok megbotlani soha. És így dicsőségesen fogtok bemenni a mi Urunk és Üdvözítőnk Jézus Krisztus örök országába. Ez talán így első hallása elég nyakatekert, meg vannak benne szép hosszú mondatok, de nekem nagyon sokat üzent, úgyhogy ha senki nem ért meg semmit, én nekem már akkor is jó volt, hogy készülhettem, mert egy csomó minden sikerült így kicsit utánaolvasva megérteni. Én azt a címet adtam az egésznek, így a, tehát a 3-tól a 11-es versig, hogy felhívás az erős keresztény jellem kialakítására. Az erős keresztény jellem kialakítására. És amiről a ma este szeretnék beszélni, azzal kapcsolatban pedig a hangsúly azon lenne, hogy Isten mindent nekünk adott, ami ehhez szükséges. Mindent nekünk ajándékozott. Erről szólít az először felolvasott a 3. vers is. Úgyhogy ma este inkább az alapokról, vagy a kiindulásról lenne szó, aztán a folytatásban a következményekről. Miről szólít a 3. vers? Kezdjük azzal, és tényleg csak egy felvillantás szintjén egy-egy gondolat. Az első, az egészből kiderül, majd javaslom elolvasásra, akár az egész első fejezetet holnap reggel a csendességben, hogy Péter itt valami nagyon fontosat szeretne elmondani. Nagyon fontosat. Nem véletlenül, hogy rögtön a levelének az elején írja le ezeket. És a nagyon fontos gondolatok közül kettőt különösen is kiemel. Az egyik, hogy hogyan őrizhetjük meg magunkat az elbukástól. A másik pedig, hogy hogyan lehetünk biztosak az Isten országába való diadalmas bejutásban. Ezt nevezhetjük az egyértelmű, vagy az egyszerűség kedvéért üdv bizonyosságnak is, de majd fogjuk látni, hogy erről többről van szó. Mit mond tehát itt az ige? Az első, amire már itt az előbb utaltam, hogy Isten lehetővé tette számunkra, hogy szentül éljünk. Mindent lehetővé tett ezzel kapcsolatban, és ez az ő hatalmának a bizonyítéka. Senki más nem tudta volna ezt megcsinálni, hogy most ilyen csúnyán fogalmazzak. Ehhez Isten hatalma kellett, ő pedig ezt tökéletesen megvalósította. Az ő ereje volt az, ami minket megmentett először, erre utal a 3. versnek a 2. tagmondatjában az, hogy ami az életre való, ez a megtérésünk tulajdonképpen, és az ő ereje teszi lehetővé, hogy szent életet éljünk. Ez lenne a kegyesség aztán. Mind a kettőt az ő ereje teszi lehetővé. Hogy először megmentett, hogy életünk lehessen, és utána, hogy ebben gyakorolhassuk magunkat, ez lenne a kegyesség. Az erő arra pedig, hogy mi ezt a szent életet élhessük, annak megismerése, aki minket elhívott. És ez majd itt a későbbiekben is visszhangzik a levélben, ami a János 17.3-ban olyan sokszor idézve benne van, az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Az Isten ismerete a szent életnek az alapja, és az előre haladás az ő megismerésében azonos az előre haladás a szentségben. Sokszor halljuk már ezt, vagy hallottuk már ezt, ebben biztos vagyok, de ahogy itt újra és újra átolvastam, én ezt nem győzöm most hangsúlyozni, és ez lenne itt az első, amit én így most talán költői kérdésként, de azért olyan célra, hogy minnyáján gondolkozzunk rajta, föltenném, hogy mi a helyzet ezzel kapcsolatban. Előrehaladás az ő megismerésében egyenesen aránylik az előrehaladással a szentségben. És hogyha ez utóbbiban van a mi életünk, akármely területén bármi hiányosság, akkor az okot mindenképpen ott kereshetjük, és ez egyben örömhír is, hogy az ő vele folytatott, fenntartott kapcsolatunkon lehet fokozni. Az ő megismerése, az Isten megismerése a csatorna, amin keresztül jön aztán az az erő, ami a szentséghez kell. Ez az egyik. A másik, azt olvassuk, hogy az ő isteni ereje megajándékozott minket mindazzal, ami szükséges. És itt Isten, mint a bőkezű adakozó van jelen. És megmondom őszintén, hogy nekem ez volt itt a második nagyon nagy tanulság, hogy azt az igét sokszor halljuk, hogy a bőkezű adakozót szereti és megáldja az Isten, de az, hogy maga Isten lenne ilyen bőkezű adakozó, az nekem még soha nem jutott eszembe. És itt mégis azt látjuk, hogy mindent odaadott. Mindent, mint egy bőkezű adakozó. Mindennel megajándékozott, úgy, hogy nekünk hiánytalanul, készen és teljesen meglegyen minden, amire szükségünk van ahhoz, hogy szerinte való életet éljünk. Hogy a lelki szükségeinket kielégíthesse, hogy épülhessünk és építhessünk másokat. Teljesen megadott mindent. Vagy úgy, ahogy a Lukács 6-ban olvashatjuk, hogy adjatok és adatik nektek, jó, megnyomott, megrázott, megtetézett mértékkel adnak öletekben. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyan mértékkel mérnek viszonzásul nektek. És Istennél nincsen határa az ajándékozásnak. Itt tényleg a mértéktelenség a határa, ami az ő szeretetével azonos ebben az esetben. Mindennel megajándékozott minket. Ráadásul, és itt folytatódik az ige, aki saját dicsőségével és erejével hívott el minket. Ő, és ez lenne a harmadik, amit szeretnék kiemelni, amivel kapcsolatban csak annyit mondanék, hogy nem elég, hogy mindent megadott ahhoz, hogy mi megismerhessük őt és éljünk vele, hanem még a saját személyének csodáját is feltárta. Saját erejét és ő saját dicsőségével. És tudjuk azt, hogy nincsen semmi, ami elválasztana minket tőle. Nem arról van szó, hogy ő megőrizte a maga titokzatosságát, a kárpit mögött, ugye, ahova semmit nem lehet, vagy senki nem láthat be semmit, de azért egy nagyon jól használható pakkot átnyomott a kárpit alatt, hogy ő többünk legyen, mint korábban. Hanem mindent odaadott, és ráadásul nincs kárpit és nincs titok. És láthatjuk az Istent, ő, ha tetszik, szemtől szembe, és hallhatjuk a szavát, úgy, ahogy az le van írva, és nem választ el semmi tőle. És a mi hitünk nem misztérium, és nincsen ebben semmi titokzatosság, és nincsen semmi beavatás, vagy beavatásra szükség, és az élhívők sem éltek át külön élményeket, mint mások, ha egyáltalán vannak ilyenek. Lehetőségünk van a személyes kapcsolatra, Isten és ember között. Ebbe a mindenbe még ez is benne foglaltatik, hogy nincs többé titok. És ez megint olyan, ami óriási ajándék a mi számunkra, és nagy lehetőségeket ő rejt. Az élet egyébként ugye Isten ajándéka. A kegyesség pedig, ha azzal élni tudunk és gyakorolni, és most értsük jól, a mi válaszunk erre. Nem a mi ajándékunk Istennek, mert nyilván ez egy egészen torz gondolkodás lenne, de a kettő tényleg elválaszthatatlan. Nem véletlen az, hogy itt egymás mellett szerepel, ami az életre és a kegyességre való. Elválaszthatatlan a kettő egymástól. Egyszer valaki azt mondta, belenéztem az ő arcába, és örökre elment a kedvem mindentől, ami nem hasonlított rá. És valahogy erről beszél itt Péter. Ez lenne az az ajándék. És ez az ajándék nem olyan, mint a mi ajándékokat mi sokszor kapunk, hogy megkapjuk, örülünk, vagy kevésbé, aztán gyakorlatilag ad acta tesszük, és egy idő után már nem is emlékszünk rá. Ennek valahogy így kéne működni a mi életünkbe is, hogy belenéztem az ő arcába, abba, amit itt az előbb nagyon gyorsan és röviden végignéztünk, és örökre elment a kedvem mindentől, ami nem hasonlított rá. Ez az az ajándék, amit ő megajándékozott minket. És ez az a reakció, ami a kegyességben ő megvalósulhat. De a kegyességről majd holnap is lesz még szó. És még egy gondolata a harmadik verssel kapcsolatban. Azt olvassuk, hogy megismertük őt, aki saját dicsőségével és erejével elhívott minket. Megismertük őt, és elhívott minket. És ez a kettő megint nem véletlenül van így párba állítva. És ha őszinték vagyunk, a hívő ember mind a kettőn átment. Valamennyire megismertük őt, és utána hallottuk az elhívását, és elfogadtuk az elhívását. És nyilván az Isten megismerése azóta is tart, ez nem egy befejezett esemény, de a kettő kéz a kézben jár. És amikor ezen gondolkoztam, jutott eszembe, hogy nem is biztos, hogy kéz a kézben jár. És lehet, hogy sokak életében azért is vannak botlások, ahogy itt majd a harmadik részben olvassuk majd, mert csak az egyik van meg. Mert szerintem igenis vannak olyanok, akik megismerték Istent valamennyire, de nem fogadták el az ő elhívását. És ezekre mondja itt az ige a 8.-9. versben, hogy tétlenek és terméketlenek. Van valami fajta Isten ismeretük, de az elhívásra nem reagálnak, nem rezonálnak, és nem teremnek gyümölcsöt. És nagyon keményen és radikálisan fogalmazik Péter, tétlenek és terméketlenek, hogy az egyéb jelzőket ne használjuk, vak, rövidlátó és feledékeny. Majd ezeket is szeretném, ha röviden átnézni. De a másik variáns is előfordulhat, amikor valaki megpróbál úgy tenni, mintha őt elhívná Isten, de nem is ismeri azt, akinek ő engedne. Biztos, hogy vannak ilyenek is, adja Isten, hogy közöttünk ne legyenek ilyenek, de az ilyenekből lesznek aztán a világhírű képmutatók, meg akik izomból próbálják az egészet csinálni. Nem ismerik az Istent, nem ismerik az ő ajándékát, és nem ismerik az ő személyét, úgy, ahogy azt itt az előbb a Jánosból felolvastam, és mégis megpróbálnak ő szerinte valóan élni, és ez nem megy. Mindennel megajándékozott tehát minket. És ebbe a mindenbe, és most érnék át a negyedik versre, beletartoznak egyebek mellett az ígéretek is. Én nem tudom, hogy hol beszél a Biblia ilyen jelentőség teljesen az Isten által adott ígéretekről. Hogy ezek az ígéretek nagyok, azt olvassuk, hogy drágák, sőt a legnagyobbak, a Károliban a becses kifejezés is megtalálható, és hát itt nagyon sokféle ígéret lehet gondolni, én csak a legnagyobbakat említeném, ha egyáltalán lehet itten különbséget tenni, ugye a szabadulás a bűn uralma alól, a Róma 6-ban olvashatunk ezzel kapcsolatban, és naponta találkozhatunk ennek az ígéretnek a valóságával, aztán a kegyelem elégséges volt a 2 Korintus 12-ben, és nyilván az elsővel is szorosan összefügg. Aztán a győzelem az ördög felett, Jakab 4, a kimenekedés a kísértésből, ezek is napi használatban levő ígéretek, 1 Korintus 10, vagy a bűnbocsánat a sok ige közül csak az 1 János 1. És még hosszan lehetne sorolni, és akkor azokról az ígéretekről még nem is beszéltünk, amelyeket Isten személyesen kinek-kinek ad. Egyik napról a másikra, vagy hosszú távon, és adott esetben évek vagy évtizedek óta várjuk ezeknek a beteljesülését. Miért fontosak az ígéretek? Azért, mert ezek az ígéretek képessé teszik a hívőt, hogy kikerülje a kívánság okozta pusztulást. Ezt olvassuk itt. Ő általuk isteni természet részesévé lettetek, és megmeneküljetek attól a pusztulástól, amelyet a kívánság okoz a világban. Vagyis ennek az ajándék csomagnak, amiről itt a harmadik vers elején beszélt, az ígéret mindenképpen szerves része. És óriási ereje van ezeknek az ígéreteknek. Az ígéretek mindenre elegendőek. Bármilyen kísértés esetén hivatkozhatunk rájuk, nem szeretném felolvasni, egy mondattal bőven elég említeni, tessenek gondolni arra, amikor ő Krisztust megkísértette az ördög. semmi másra nem hivatkozik, csak arra, hogy megvan írva, hogy. És akkor mondott egy Isten ígéretét, hogy nem csak kenyérrel, hanem a második kanyarban megvan írva, hogy bőven elég volt hivatkozni az ígéretre, és mi ennek a következménye, a hívő hite megerősödik, és a kísértés ereje alábbhagy, vagy egyenesen megszűnik. Óriási ereje van tehát az ígéreteknek. Megvan írva, és megtartotta. Hát mi ez, ha nem ennek az ajándék ő halmaznak ő szerves része. Amúgy pedig a kísértéssel kapcsolatban, illetve a kívánsággal kapcsolatban még egy ige, a Jakab 1.14.15, mert mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe, azután a kívánság megfogalma bűnt szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. Nagyon javaslom párhuzamba elolvasni, akár szintén holnap majd ezt a Jakab 1.14.15-öt itt a 2 Péter 1.4-jel összevetve. Szóval az ígéretek. Az ígéretek másik fontos következménye az, hogy az ígéretek által pedig isteni természet részesévé leszünk. Először a megtéréskor, aztán napról napra, és folyamatosan. És ez egy újabb nagy ajándék. Isteni természet részeseivé leszünk. Úgy, ahogy az a 2 Korintus 3-ban olvasható, a 2 Korintus 3.18-ban, mi pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét mindnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át, az Úr lelke által dicsőségről dicsőségre. Isteni természet részeseivé leszünk, írja itt Péter, ugyanarra a képre formálódunk át az Úr lelke által, írja ott Pál, 2 Korintus 3.18. Nem válunk istenné, még csak istenévé sem, sőt, fájdalom még különbé sem, mint a többi, és ezt se felejtsük el, de a Szentlélek által Isten lakozást vett bennünk. Ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt, bennetek lesz, ígéri Jézus a tanítványoknak a Szentlélekkel kapcsolatban a János 14-ben. Ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, mint egy lakótárs, sőt, bennetek lesz, ami ennél még több. Az ígéretekkel kapcsolatban még egy gondolat. Az ígéreteket mindig az ige által kapjuk, ahogy mindent. És ezért is javasoltam, hogy olvassátok majd el az első fejezetet. Az első fejezet végén Péter részletesen beszél az ige erejéről és jelentőségéről, és hogy az nem valami emberi handabanda meg gyűjtögető munka eredménye, hanem a Szentlélek által ihletett szöveg. Ő minden ígéretet az ige közvetít. Ahogy a bűnbocsánatot is az ige közvetíti a bűnbocsátó igék révén, a megbocsátást, a keresztről szóló beszédet, a megbékéltetést és nagyon sok minden egyebet, a legnagyobb ajándék éppen ezért az ige. Itt sok egyéb ajándékot felsoroltak már, de ez itt most ő a legjelentősebb. És az utolsó gondolat, amit szeretnék megemlíteni zárásként, hogy gyönyörű egysége lesz majd ennek a résznek vasárnap délelőttig, remélem. Most azért nem akarok én zsákba macskát árulni, ezért is mondom azt, hogy a fölépítettséggel kapcsolatban, hogy nagyon jellemző, hogy úgy kezdi a levelét Péter, hogy mit tett értünk Isten, és mit végzett el bennünk. Ez az első. És majd utána fogjuk látni azt, hogy éppen ezért nekünk mit kell tenni. És én az előbbire szeretném itt most a hangsúlyt fektetni, azzal a megjegyzéssel, hogy tudom magamról, hogy ez az, amiről a leggyakrabban hallunk. Éppen ezért én a magam esetéből kiindulva azt tapasztalom sokszor, hogy ennek van sokszor a legkevesebb, vagy a legkisebb ereje. Tudom, hogy Isten mit tett értem, hogy mi mindent adott, ha kicsit összekapom, össze is tudom, magamat össze is tudom szedni Újhegyre, így az általánosságokat, az engem konkrétan érintőket, és így tovább. És annyira jellemző, hogy miután ezeket Péter elmondja, mit mond a 12. versben, ezért ezekre mindig emlékeztetni foglak titeket, bár ismeritek mindezt, és a közöttünk jelenlévő igazságban szilárdabb hagytok. De helyesnek tartom, hogy még ebben a földi borsátorban vagyok, emlékeztetéssel ébrezgesselek titeket. Én egészen meghatódtam, mert amikor úgy elkezdtem gondolkozni meg mi ott az elején, akkor az első gondolatom az volt, hogy hát ez az, ami, hát igen, ez lenne a közös alap. És akkor mondjon az ige már valami újat, meg simogassa a lelkünket, meg nem tudom micsoda. És nem erre van szükség. És nem a simogatástól fogunk mi megbátorodni, meg megrázni magunkat, mint, vagy lerázni, mint kutya a vizet, és akkor neki indulni a feladatnak, mert mostan csak vacakolunk, hanem hogyha ezekkel az alapokkal tisztában leszünk. És tudja Péter is az övéiről, hogy már talán a könyökükön jön ki, és mégis emlékeztetni fogja őket, és hogy ő is emlékeztetéssel ébresztgeti, és amíg csak itt él, ő ezt mondani fogja. Úgyhogy én azt javaslom, hogy ezeket a bevezető gondolatokat nagyon nagy figyelemmel vagy odafigyeléssel rágjuk át megint, hogy mindent odaadott Isten, és hogy mit jelentett ez a mi életünkben. Aztán, hogy ez az ajándék, ez mennyire valóságos és mennyire gazdag, és nem csak a kézzel foghatóak, amiket össze tudnék szedni a környezetemből, hanem ennél sokkal több. Aztán, hogy ezek a párok megvannak-e, az élet és a kegyesség, az ő megismerése és az elhívás elfogadása, és aztán az ígéretek, amikből van sokféle, és amiket nem is baj, ha néha-néha összegyűjtünk, és hálásak leszünk érte. Belenéztem az ő arcába, és örökre elment a kedvem mindentől, ami nem hasonlított rá. Hagyja Isten, hogy így legyen. Egy rövid imádságban fejezzük be. Köszönjük, Urunk, hogy a felolvasott igéből is, meg a mi gyakorlatunkból is egyértelmű az, hogy mindennel kapcsolatban Te vagy a kezdeményező. Köszönjük, hogy ennyire fontosak lehetünk neked. Köszönjük, hogy Te tényleg mindent odaajándékoztál, hogy mi kapcsolatba kerülhessünk veled. Köszönjük, Úr Jézus, hogy ez a Te életedbe került. És köszönjük, Urunk, hogy Te ilyen atyánk vagy, aki az egyszülött fiadat sem kímélted, és ő is az nekünk elkészített ajándéknak a része volt. Köszönjük, Urunk, hogy semmit nem hozhatunk föl mentségként, hogy miért nem, hogy mi miért nem. Kérünk azért, hogy ha van bennünk mégis ilyen ellenkezés vagy viszolygás, Te magad győzd meg minket azzal kapcsolatban, hogy micsoda az igazság. És kérünk azért, hogy közeledjünk hozzád, és köszönjük, hogy Te is közeledsz hozzánk. Köszönjük, hogy Te nem valahol az elérhetetlenségben állsz statikusan, hanem állandóan mozgásban vagy, és ezt a mozgást szeretnéd nekünk is kínálni. Kérünk azért, hogy dolgozzunk az igény keresztül bennünk, és áld meg az éjszakánkat is. Amen.